Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és ti most a Max Rádió és a GP Shop közös Forma 1-es talkshowját, a Szágúdó Cirkusz hallatjátok, és benne pedig a vonal túlvégén állandó szakértőnket, Méhes Károlyt köszöneten. Szevasz, Karesz, üdvözöllek!
Szia!
Hát kérlek szépen, túl vagyunk a szezonnyitón, és egy parádés verseny hétvégét láthattunk. Azt kell, hogy mondjam neked, hogy egy ilyen hosszas várakozás után, pláne ráadásul, hogy még az előző év sem éppen a legjobbak közé tartozott, én azt kell, hogy mondjam, hogy minimum így kell indulni egy Forma 1-es szezonnak. Rendkívül szoros élmezőny, rendkívül szoros középmezőny, eseménydús, fordulatos, előzésekben gazdag, taktikai csatákkal tarkított verseny, egy izgalmas időmérő, és hát természetesen, ahogy ez az FIA-nak köszönhető is, egy olyan gumicsontot kaptunk itt a verseny után, amelyet két hétig majd rákatunk nagy jókedvűen, és akkor itt a Forma 1 rajongók két héten keresztül elküldhetik egymást a jó édes anyjukba, de mi próbáljunk meg inkább anyázás helyett inkább szépen sorjába menni, amit nyilván nem lehet azonnal megtenni, hogy kezdjük a szombati időmérőedzéssel, és folytatjuk utána pedig a vasárnapi versennyel, hanem muszáj egyből a vasárnapi verseny után történtekkel kezdeni, mert hát az adja a vita témát, és az fogja számunkra elkövetkezendő két hétben szolgáltatni a verbális gumicsontot. Mire gondolok én? Ugye volt egy nagyon-nagyon izgalmas versenyünk, ahol Lewis Hamilton és Max Verstappen egy késhegyre menő csatát vívott egymással a győzelemért. A taktikai csatáktól színesített nagyszerű versenynek a végén, a vége előtt három körrel Max Verstappen a negyedik kanyarban elkapta Lewis Hamiltont, ahol a külső íven őt megpróbálta megelőzni. Ez helyjel közzel sikerült is, hiszen az autónak az óra már előrébb volt, mint a kanyar bejáratánál, mint a Hamiltoné. Viszont a négyes kanyarnak a, hát nem is tudom, hogy fogalmazott, a kerékvetőn túlra csúszott, ezután az előzési sikeres előzési manéver után nem sokkal később, pár kanyarral később egyszer csak félreállt, lelassított. Először mindenki azt hitte, hogy valami technikai gondja van, de mint utána kiderült, azonnal rászóltak Max Verstappenre, hogy akkor lesz szíves akkor a pozíciót visszaadni, mert ez így nem volt éppenséggel szabályos. Így Max Verstappen, hogyha igazából egy szójátékot szeretnék űzni, akkor ha a Verstappent egy ferre, tehát nem ver, hanem Verstappenre javítom ki, akkor végülis a fert is fernek lehet ugye olvasni és ejteni, tehát így Max Verstappen fer játékos és versenyzőként visszaadta ezt a pozíciót Lewis Hamiltonnak, utána újra próbálkozott, de sajnos már ez nem futott az erejéből, úgyhogy végülis Lewis Hamilton egy paraszt hajszállal, de megnyerte a versenyt, és a második helyen pedig befutott Max Verstappen, és utána, mint kiderült, szépen lassan így kibontogatta az igazság az apró részleteit, és kiderültek nagyon-nagyon érdekes dolgok, hogy hát ez a négyes kanyarban nem úgy voltak a dolgok, ahogy kellett volna lenni, és hát nem is tudom, hogy honnan kezdjük. Tehát egy elképesztő. Én azt mondom, hogy az FIA megint hozta a formáját, ugye én szoktam volt mondani, hogyha egyszer az FIA-t eltemetik, akkor a sírkövére az lesz majd felírva, hogy FIA élt X évet, a halál oka a következetesség. Ugyanis ezen a versenyen, és ezen a verseny hétvégén sikerült olyan következetlennek lennie, hogy az tényleg bicskanyitogató, és most ez most tényleg a szó minden értelmében érthető. Nem is tudom, hogy hol kezdjük.
Hát mondjuk az is, Muri is, hogyha mondjuk csupán valaki az eredményre ránéz, és nem látta a versenyt, akkor azt mondhatná, hogy ez a tavalyi évad egy következő versenye volt.
Így van.
Tehát az, hogy egy Hamilton Verstappen Bottas hármas áll a dobogón, abban annyira nincs semmi meglepő, hogy már tényleg az embernek a könyökén, meg a sarkán, meg nem tudom milyen testrészén jön ki. Ugyanakkor meg a versenynek ez a 56 vagy hány körös volt köre, az majdnem végig parázsi izgalom volt, és hát azért ez valamelyest ad egy kis fényt a következő 22 versenyre nézve, amennyiben lesz 22 verseny, de akárhány is lesz, csak jobbak lesznek majd, mint a tavalyiak voltak. Ugyanakkor meg hát abban teljes mértékben igazad van, hogy nem lehet különböző elvek vagy szisztémák szerint kezelni pilótákat, az szerint, hogy éppen kicsoda, most nem feltétlenül kell nagyon újra mutogatni, bár hát úgyis mindenki tudja, hogy miről beszélünk, hiszen Hamiltonra is a saját csapata rászólt, hogy most már fejezze be ezt a kanyar kis szélesítést ugyanabban a kanyarról, hogy ugyanarról a kanyarról beszélünk, ahol az előzés történt, mert ő rendszeresen szélesebben vette mind a négy kerékkel ugyanúgy elhagyva a pályát.
Bocsáss meg, hogy a szavadba vágok. Ez egészen pontosan, ez úgy nézett ki ez a dolog, ez egy mai információ, egy lelkes rajongó ezt visszanézte a futamot, és egészen konkrétan Lewis Hamilton 29-szer vette szélesre a négyes kanyart.
Nem, az a verseny fele.
Igen.
Na most ugye itt lehet mindenféléket magyarázni, nyilván bármelyik oldalt vesszük, elő tudja húzni a Mangiadából az ászokat, hogy miért döntött így vagy úgy, vagy még a saját szája szerinti igazság, hogy ő akkor ugye egyszer sem előzött éppen, és pláne nem vette át a versenyben a vezetés két körrel a vége előtt. De hát ugye, ahogy mondtam, ugye a Verstappennek teljesen elúszott a győzelme, mert nem csupán arról volt szó, hogy vissza kellett adja az első helyet, hanem ugye teljesen lesodródott az ideális hívről, és ezzel annyi szemetet és port, meg nem tudom, homokot gyűjtött ott össze, hogy pont az a másfél kör kellett, hogy újra tisztára száguldja a gumiait, hogy már nem volt elegendő ideje ahhoz, hogy visszaelőzze Hamiltont, holott láthatólag képes volt rá, és hát a Mercedes-esek korábbi rádió üzeneteiből is lehetett tudni, hogy voltak éppen majdnem, hogy reménytelennek tartják azt, hogy maguk mögött tartsák a Red Bullt.
Ezt az ominózus négyes kanyart egy kicsikét és a pályahatároknak az értelmezését egy picikét tisztába tegyük, és ez annyira Forma 1-es, annyira FIA-s. Szóval, pénteken elindul a szabad edzés, a négyes kanyarnak a kiáratánál semmilyen határ nincsen megszabva, tehát nyugodtan ugye a pályának a határ az effektíve a pályá szélét ölelő fehér vonalig tart, majd ugye mellette van egy piros-fehér festésű rázókő, és amögött pedig egy betonozott bukótér található, és ezért az első szabad edzésen nem adtak külön utasítást és irányelvet arra az FIA részéről a versenyzői eligazításon, hogy akkor ezt most akkor meddig tart a pálya határa, tehát tart csak a fehér vonalig, tehát hogy az autónak legalább, hogyha kisodródik, ugye akkor ugye mivel ez egy, tehát ez egy kanyar, ugye ez egy jobbos kanyar, akkor ugye nyilván ugye az autónak ugye a jobb szélének még a fehér vonal mögött kell lenni. Nem szóltak külön arról, hogy túl szaladhat a rázókövön túlra, úgyhogy ezt úgy szabadon engedték, hogy akkor virágozzék minden virág, menjetek gyermekeim, azt akkor gyorsuljatok. Azután a időmérőre, a szombati napra, vagy a pénteki napon változtattak, és azt mondták, hogy hát a második szabad edzésen, mert ez már nem buli, úgyhogy tessenek lehetőség szerint a kerékvetőig kisodródni, tehát valamennyire az autó még a kerékvető külső szélét még valahogy csípi el, és akkor nincsen bibi. És akkor aztán az időmérőre nem mondtak semmit, tehát akkor minden marad ugye elvileg logikusan a régi, az utolsó direktíva alapján, tehát magyarán szóval túlszaladsz, akkor törlik az időt, ezért ez pénteken is így volt, és szombaton is így volt. Majd pedig a versenyre megint nem adtak külön semmiféle utasítást arra, hogy akkor meddig terjed a határ. És igazából itt a versenyen érdekes a dolog, mert ugye ebben megy az FIA részéről a ködösítés elég rendesen, hogy most ők mondták, nem mondták, elmondtuk, nem mondtuk, tehát egyszerűen valami hihetetlen, és akkor igazából, ami számomra egy picikét olyan érdekes, hogy a verseny után mind Hamilton, mind Verstappen és mind a ő csapatfőnökeik, tehát Christian Horner és Toto Wolff is azt mesélték, hogy a futam alatt is változott az FIA-nak az álláspontja a pályaszélesítésnek a kérdésében, hiszen még a versenynek a feléig, ugye ezt a 29-szeres Hamilton túlcsúszást még elnézték, azt egy idő után rászóltak ugye a Hamiltonra, hogy akkor hello haver, akkor ezt most akkor fejezzük be. A dolog pikantériája, hogy ugye azért szóltak rá Hamiltonra, mert ugye a Red Bull is rárádiózott a Verstappenre, hogy figyeljetek, hát figyelj gyerek, ez most ő csinálja, Hát akkor fussál te is akkor szélesre. Na most az egészben viszont ugye az az érdekes, hogy amikor a Verstappen megcsinálta az előzését, FIA azonnal odaszólt a Red Bullnak, hogy na ez nem volt gyerebe rózsám, ez nem szabályos, úgyhogy viszont akkor lesz szíves visszaadni a pozíciót. Miközben ugye a Hamiltonnak csak a Red Bullnak az értesítése után szóltak, hogy akkor most már ez elég volt, ezt fejezzük be. És ugye elvileg a Hamilton azt ő be is vallotta, tehát azt ő le is nyilatkozta, hogy azért vette szélesen állandóan a négyes kanyart, mert hogy ő azzal gyorsabban tudja befejezni ugye a körét, tehát előnyre tesz-e. És a Verstappen meg azért beszélték el, mert hogy akkor ő viszont ezzel ő előnyre tetszel. Most akkor hogy is van? Te értette ezt a dolgot?
Hát csak ugyanannyit tudok mondani, illetve amit az előbb hozzáfűztem, hogy lehet, hogy ott bicsaklik meg a dolog, hogy ugye Hamilton ezt a pályakiszélesítést, vagy a nagyobb ívben vett kanyart nem tudta olyan értelemben a saját előnyére formálni, azon belül, hogy nyilván nem kellett annyira lelassítani, mint hogyha a pályán belül vette volna, hogy nem került éppen senki elébe, pláne nem vette át a vezetést a versenyben, és hát ugye ez egy jó apropó volt arra, hogy miután a győzelemért ment a harc, hát ugye ez ilyen kvázi meg nem engedett tevékenységként lett föltüntetve, vagy még pluszba lehet, hogy arra számítottak ottan ezek az okosok, hogy na most akkor ebből lesz az igazi csillagszórós hajrá, mert nem elég, hogy megelőztem, most még vissza is parancsoljuk, és majd akkor talán újra próbálkozik, és akkor egy olyan szuper befutónk lesz az évad első versenyén, ami után mindenki megnyalja a 10 ujját, és mint ahogy be is következik, ugye hetekig erről fogunk beszélni, legalábbis Imoláig.
De én inkább az ujjamat szeretném nyalogatni, mind a 10-et, semmint a gumicsontot rágni, mert ugye most nyilván most a Hamilton szurkolók azt mondják, hogy már pedig ez így oké volt, és ez így belefért. Nyilván, aki nem Hamilton szurkoló, hanem Verstappen szurkoló, az erre vehemensen reagál, aki meg egy picikét úgy próbál minden pilótát egyformán kezelni, mint például te is, vagy akár én is, azok azért mégiscsak elmondják, hogy gyerekek, tehát ez így nagyon nem jó, tehát ez így nagyon bicskanyitogató is. Ezen a versenyen nem volt rászorulva a Forma 1 arra, hogy az FIA ilyen kettős mércét alkalmazva nyúljon bele ennek a futamnak a végeredményébe.
Hát ez biztos, hogy mindig nagyon visszás, bármilyen módon bárki, akár egy csapatvezetés nyúl bele egy csapaton belüli kétes helyzetnek a megoldásába, és pláne ennyire a szezon elején, tehát a legelső versenyen senki nem szorul rá arra, hogy bármiféle oldalról vélt vagy valós támogatást kapjon. Ugye annak idején itt volt ez a multi 21-ezés, ami szintén a szezon második futamán történt Malajziában, vagy viszonylag nagyon hamar volt annak idején 2002-ben, amikor a Barrichellót visszafütyülte Zsántot, és a Schumit kellett hagyni győzni. Tehát ez egy borzasztó visszás, és valóban a Forma 1-nek az imidzsét nagyon-nagyon megtépázó döntések. Itt ugye persze csak feltételezések voltak, meg ilyen-olyan májú megjegyzéseket lehet az egészhez fűzni, mert ugye mégiscsak ott van az a helyzet, hogy az FIA-nak totálisan pártatlannak kéne lennie, és azt várja el tőle mindenki, közönség ugyanúgy, mint a csapatok, meg hát a pilóták is egyben világos, hogy semmelyik oldalra nem állhat oda, de hát tudjuk, hogy a világon mindig vannak háttéralkuk, megegyezések, nagyon rossz esetben kifizetések, befizetések, de hát ezek a dolgok azok, amik igazából majd egyszer talán kiderülnek, de lehet, hogy soha.
Egyetlen egy szót felejtettél ki akkor, amikor az FIA-nak a vélt szerepét elmondtad, és ez az egy szó pedig az, hogy következetesen a szabályokat alkalmazni és betartatni. És az egészben számomra, tehát oké, ezt elkefélték ezt a dolgot, ezt nem tudok másképp fogalmazni, majd ezek után Michael Masi,
a Charlie Whiting.
Most ő a Charlie Whiting, és hirtelen itt nem nagyon jut eszembe a pontos titulus, az ő pontos titulusa micsoda is, tehát hogy akkor ő itt a versenyigazgató. Na most ezt a nyilatkozatot figyeld meg a verseny után, és én azt mondom, hogy tehát én megdörzsöltem a szemet, mondom, te biztos, hogy én jól olvasok ezáltal? Mert ugye azon ment, ugye arról kérdezték ugye a Michael Mazeyt, hogy most akkor változtattak-e menet közben a versenyen a négyes kanyart illető túlfutást, illetően a pályahatárokat illetően, vagy nem? Ezt figyeld, mert megőrülsz, ez ilyen mondat. Nem? Egyáltalán nem változott semmi. Két emberünk figyelte a négyes kanyart, minden autót, minden körben, és gyakorlatilag minden autó kivétel nélkül helyesen járt el, ahogy azt elvártuk. Volt alkalmi jelleggel kifutó autó, melynek nehéz pillanata volt, de ez nem folyamatos dolog. Na de hát basszus, 29 alkalomról van szó, hát ne, és akkor kimegy az ember, és ilyet nyilatkozik, tehát valaki nem szól neki, hogy figyelj Michael, ekkora ökör, ne legyél már, hát ez, ilyen a földön nincsen. Parancsolj.
Na most ugye ez ugye már politika, ha úgy veszük, sportpolitika, vagy bármi szóval lehet illetni, de mindenképpen politika, ezek a figurák is a maguk módján politikusok, és hát azért azt tudjuk a honi, vagy a világ, vagy bármilyen szintű politikából, hogy nagyon nehéz ugye bevallani bárkinek is azt, hogy egyrészt hülye voltam, hibáztam, vagy olyat tettem, amiről most nem akarok beszélni, mert megvan a maga oka, és nyilván megvannak, amiről az előbb ugye szó volt, azok a háttéralkuk, ne adj Isten, legrosszabb forgatókönyvet figyelembe véve, amit most itt úgy csak fogok elmondani, és ezért jön ez a bullshit duma, hogy hát szegénykék elhagyták a pályát. Nehéz pillanatuk volt, ugye erről az ilyen tamponreplánok jutnak az ember eszébe szinte, hogy a nehéz napokra ugye mit kell vásárolni. De ugye Hamiltonnak egy versenyen 29 tampon azért a sok, tehát nem is tudom, hogy ezt nem akarok ebbe belebonyolódni. De hát minden esetre furcsa, mert hogyha tényleg arról lett volna szó, most én ezt tőled hallottam, ezt a 29-es számot, és nem tudtam volna fejből utána számolni, és nyilván nem is mondtam volna ezt a 29-et, tehát amit így bevágtak a közvetítésben, hogy na már megint kiment, na már megint kiment, úgy visszaemlékezés alapján mondtam volna, hogy elhagyta 5-ször, 6-ször, 7-szer, de még talán a 10-et sem mondtam volna. Most ehhez képest, hogy 3-szor ennyi, az tényleg nagyon elgondolkodtató, és hogyha ez verseny közben is ugye módosul a szabály, ami hát elég furcsa, bár hát ugye nagyon rugalmasnak kell lenni, az is nagyon szép dolog, hogyha rugalmasan tudjuk a helyzetet kezelni, de akkor miért nem a harmadik vagy a negyedik után kezdték ezt forszírozni, tehát azért 29-et megvárni valamiből enyhén szólva is túlzásnak tartom.
Na de várjál, hogyha te azt hinnéd, hogy itt még nincs vége azzal, hogy Michael Mazey továbbra is olyanokat nyilatkozik, hogy az ember dörzsöli a szemét, hogy várjál, basszus, ezt most tényleg, ezt ő mondta, és ezt tényleg így mondta, és hogy tényleg jól olvasok? Vagy lehet, hogy még nem ütött be a reggeli kávé, na várjál, ezt megnézem még egyszer, ezt figyeld. Ettől függetlenül folyamatosan figyelünk, hogy betartassuk a sportszabályzatban foglaltakat, miszerint nem lehet jogtalan előnyre szert tenni. A jegyzetek a két pénteki szabad edzés között módosítottuk azok alapján, amiket az első szabad edzés alapján láttunk, és egyértelművé tettük, hogy az edzésen és az időmérőn nem lehet balról négy kerékkel átlépni a piros-fehér kerékvetőt és a fehér ívet. Szóval semmi sem változott meg a verseny alatt, egyáltalán semmi. Na most várjál. Tehát, hogyha nem változott semmi, akkor mégis miért figyelmeztették a csapatok menet közben a versenyzőket arra, hogy amit eddig szabadott, azt mostantól akkor ne tegyék. És akkor erre a kérdésre Mazey magyarázattal nem tudott szolgálni, se válaszol, semmivel sem, ahogyan arra sem, hogy a 29-ben valóttan időnyerést történő pályaelhagyást, most magányos pályaelhagyás, az pedig miért nem számít előnyszerzésnek. Tehát egyszerűen kész. Én itt lekapcsolom a lámpát, kérek egy kávét, vagy nem tudom, itt leteszem a lantot, mert ezt dögöljek meg, hogyha értem.
Hát ebben a formátumban valószínűleg nem is lehet érteni. Igen, ez olyan, mint amikor mindenféle ilyen sajtótájékoztató, vagy infókon, ugye amikor elhangzanak az első kínos kérdések, akkor szokták mondani, hogy köszönjük szépen, további jó munkát kívánunk, és kivonulnak az illetékes urak vagy hölgyek. Ez kb. Ugyanaz a szituáció, amikor ugye nagyon nehéz vagy lehetetlen megmagyarázni a helyzetet, akkor vagy elkezdünk mantrázni valamit, vagy egyszerűen a nem igazságot. Fölbefögjük még néhányszor, és akkor azt hiszük, hogyha minél többször mondjuk, akkor az úgy is lesz.
Bocsánat, filozofálgassunk egy kicsikét. Mert ugye, ahogy mondtam a műsor elején, Ugye az egész sztori az onnantól kapott egy bajszínű árnyalatot, hogy a Red Bull ugye rárádiózott a Verstappenre, hogy te figyelj már, itt a Mercedes-es ellenfeled, az egy picikét szélesre veszi a négyes kanyart, és egyelőre nem kap érte semmit se, hát akkor legyél rá szíves már te is egy picikét szélesebbre venni, és akkor ugye innentől indult el ugye a lavina, hogy akkor utána akkor elvileg menet közben változtattak, amit nem változtattak, most ezt engedjük el, és akkor innentől lett akkor ugye a Hamiltonnak rászólva a rádió, hogy akkor már pedig, akkor legyen szíves akkor ezt a pályaelhagyást befejezni a négyes kanyarba, mert ez most már annyira nem buli ez az egész dolog. Tegyük föl, mi van akkor, hogyha a Red Bull hallgat, és megtörténik maga ez az egész eset? Akkor ki sem bukik az, hogy hányszor történt ez a pályaelhagyás? Vagy egyáltalán mi történt volna akkor? Tehát ha mondjuk a Red Bull lapít, és mondjuk megcsinálja az előzést, és azt mondják, Michael Mézék rárádióznak a Red Bullra, hogy vissza egyet, és ők meg azt mondják, hogy letoljom, ahogy amit egyébként a Verstappen be is a Team Radio-ba, a levezetőkörben is mondott, hogy gyerekek, inkább a francba kellett volna ezt hagyni, inkább ott hagytam volna még kapunk egy 5 másodpercet, azt akkor vagy sikerül, vagy nem. De mi van akkor, hogyha mondjuk a Red Bull tényleg hallgat és lapít?
Hát ugye ez ilyen nagyon hipotetikus kérdés, de voltak éppen lehet, hogy bejött volna nekik. Ugye sokkal nehezebb egy győzelmet, egy már megtörtént győzelmet, egy sajtótájékoztatóval, eredményhirdetéssel, himnusszal, peskülő csolással, mindennel együtt lebonyolított győzelmet úgy elvenni néhány óra tárgyalás után, ugye az szintén mindig baromi ciki, az szintén annyira rombolja az egész sportágnak az imidzsét, hogy itt van a világbajnokság első versenye, 100 milliók várták, nézték, és akkor ugye megszületik egy teljesen rendes eredmény. Voltak éppen egy olyan előzés kapcsán, amit a kár vallott egyébként előtte, ugye 29-szer mutatott be, nem előzés formájában, de pálya ív módosítás formájában, hogy ilyen finoman fogalmazzunk. Én is azt mondom, hogy nagyon-nagyon, amit emlegettél itt a Verstappennel, hogy szinte túlbecsületesek voltak most ezen a versenyen, mert mondhatták volna azt, hogy annyira izgultak és annyira a versenyre koncentráltak, hogy nem is hallották meg az FIA-nak ezt az üzenetét, hiszen az utolsó körben voltunk, és minden idegszálunkkal rátapadtunk a képernyőre. Tehát nagyon sokféleképpen el lehetett volna játszani azt, hogy ignorálják visszaeresztésnek a kötelességtudatát. Hát nem tették meg, nem tudom, hogy mi volt ennek a pontos oka. Igen, a Maxról fel tudom, simán feltételezem azt, hogy voltak éppen azt mondta volna, hogy fenébe az egészen én megyek, leelőztem, győzni akarok, és kész.
Jó, hogy említetted ezt a nem túl ildomos változtatni a győztesnek a személyén akkor, hogyha már megvolt a díjkiosztó, stb. És nekem itt az esemény után, és ahogy ezt mondtad, most még inkább talán 2018 vagy 2019 osztrák nagydíj jut az eszembe, ahol a Verstappen a győzelemért kardoskodva az utolsó körök valamelyikébe összecsapott ugye a Leclerc-kel, és a Leclerc-et hát Ipponnal kitessékelte a kerékvetőn túlra, megnyerte a versenyt, 50 vagy 60 ezer holland szurkoló nagyjából olyan állapotra itta magát, hogy az még Zaher Gábor is megrigyelte volna, és akkor ugye utána természetesen ment a gondolkodás, hogy akkor most akkor ez szabályos volt, nem volt szabályos, ugye a Leclercnek akkora volt a feje, hogy csoda, hogy a bukósisakot le tudta venni, és akkor ugye hát teltek, múltak az órák. Én akkor azt mondtam, hogy mondom, ha elismerszelik a Verstappent, azt mindenféleképpen majd valamikor este teszik, megvárják, hogy a holland szurkolók azok kellő távolságra elhagyják a versenypályát, mert hogyha itt
vagy
mondjuk egy
kómába
esedek, mert hogyha itt a díjkiosztó után fél órával mondjuk elmeszelik a Verstappent, akkor nagyjából 50-60 ezer holland szurkoló megindul a Red Bull Ring irányába, a versenyirányítás felé, és rájuk gyújtják az épületet. Most ez mint hogyha ilyen karmaszerű dolog lenne, hogy amit akkor ott ugye kapott, ami szintén egy vitatható egy helyzet volt, most ugye effektíve úgy visszakapta. de ez a kettő együtt ez nem hasonlítható össze véleményem szerint. Nekem ez így nagyon nem kerek.
Hát nem kerek a történet, az is kétségtelen, hogy versenyeket is nehéz összehasonlítani, különböző pályákat, különböző versenyszituációkat, és mindig más a helyzet tényleg. Hát egy futamot megnyerni azért az egy nagyon nagy dolog, még egy olyan pilóta számára is, aki már azért jócskán nyert, hiszen már Verstappen is nyert 10 versenyt, hát Hamiltonról már ne is beszéljünk, és egészen más, amikor arról van szó, mert pont a Verstappennel is történt ilyen Mexikóban 3 éve talán, hogy rögtön ott a rajtszeremónia környékén kiderült, hogy kapott egy pár 5 másodperces vagy 10 másodperces büntetést, és már a dobogó előteréből hívták vissza, hogy mégse ő a harmadik, hanem talán a Fettel.
Kimi volt ez?
Valami Ferrarisra emlékeztem, de az teljesen más dolog. Egy harmadik helyet elveszteni se jó nyilván, és leszel negyedik, de messze nem olyan nagy, mint egy győzelemből leszel második, hiszen a másodikra szokták ugye ilyen gonoszul kajánul, kicsit hülyén is azt mondani, hogy az a vesztesek között az első, ami szerintem nem egészen így van. De akkor is, hát egy győzelem az mindenkinek aranyat ér, hiszen más sportokban aranyérmet osztanak a győztesnek. És azért arról lemondani, azt elveszíteni, az mindenképpen egy nagy csapás, és én is, hogyha most így vissza-vissza gondolok a most már rettenetesen hosszú Forma 1-es rajongói vagy tudósítói pályafutásomra, nagyon kevés ízben fordult elő az, hogy győztestől elvettek úgy első helyet, hogy tényleg megfosztották, vagy hátrébb sorolták. Van rá példa természetesen, különböző okok miatt, de azért tudom én 10 évente egyszer történik, vagy kétszer.
Na most maradjunk még továbbra is egy kicsikét itt a filozófiai téren, és úgy próbáljunk meg ettől ezt a konkrét esetet felölelve úgy unblock, úgy megvizsgálni magát az FIA-t. A Mercedes 2014 óta dominál, de olyan szinten, hogy én még ilyet még nem láttam, nyilván a történelemkönyvek se, hiszen mindenben írják át magukat. És ugye egyrészt ez a Mercedesnek egy dicséret, hiszen kiváló munkát végeznek, minden évben fantasztikusan jó autót építenek, amit a többiek nem tudnak ugye megverni. Nem a Mercedes bűne az, hogy annyira ügyesek és annyira jók, hanem nyilván ez valahol egy szegénységi bizonyítvány a többiek felé, hogy egyszerűen képtelenek felnőni a feladathoz, hogy rendesen megszorongassák, és meg is verjék a Mercedes-t. Azért ezt fair módon el kell ismerni.
Hát annak idején, bocs, hogy közbevágok, ugye amikor a nagy Ferrari dominancia volt a 2000-es évek elején, és akkor is sápítoztak ott sokan, hogy hát mindent megnyernek, akkor mondta a Ross Brown, aki még akkor ott dolgozott, hogy nehogy már amiatt kelljen szégyeljen magam, hogy túl jól dolgozom.
Így van, így van. Egy olyan világban élünk most, ugye, ha már összevetjük a Ferrari dominancia időszakával, hogy azóta van internet, olcsó internet, egy hatalmas nagy embertömeg internet hozzáféréssel rendelkezik, és vannak köztük ilyenek, vannak köztük olyanok, amolyanok, ezt ugye látjuk nap mint nap a cikkeknél, hogy emberek névvel, arccal vállalják a véleményüket, és hát némelyik olyan, hogy azt mondom, hogy hát azért te még azért úgy szellemileg azért úgy nem igazán vagy felnőve az internet által nyújtott kihívásoknak, de mindegy, hát nem vagyunk egyformák, kész, ez van. De most egy ilyen eset során, amikor már évek óta azt halljuk, hogy az FIA-t megvette a Mercedes, a Mercedes lefizet mindenkit, és hogy az FIA megvette a világbajnoki címeket a Hamiltonnak, vagy a Mercedes megvette az FIA-n keresztül a Hamiltonnak, mert hogy a Hamilton nem büntetik, mert hogy például mondjuk egy Hamilton át tud menni mondjuk a box utcába úgy, hogy keresztül rongyol a füvön, és nem kap érte az egyértelmű szabályszegésért büntetést, és most is van egy ilyen kétes eset. Hát óhatatlanul felmerül a mindegyik rajongóba, csak akár a gondolata is az, hogy gyerekek, azért ez így nem kerek, és nem jó az, hogy az egyenlők között vannak egyenlőbbek, mert nyilván ezt a látszatot kelti ezekkel az idióta következetlen döntéseivel az FIA.
Hát, igen.
Tehát most akkor, és akkor ő foggal körömmel azon dolgozik, hogy akkor ezt valahogy lemossa magáról. Na most ezt hogy lehet magunkról lemosni így?
Hát újabb botrányokkal biztos nem lehet lemosni. De az a vicc, hogy ugye arra visszatérve a Ferrari ügyekre, hogy amikor meg ugye elég hosszú ideig volt a Ferrari dominancia, akkor meg azzal vádolták az FIA-t, hogy a Ferrari, mert ugye a leghíresebb csapat, legrégebbi csapat, akkor meg ugyanez a szósz volt, hogy ők vették meg az FIA-t, Ferrari, Italy, mit tudom én, Association-nek fordították, vagy írták át az FIA-t, meg maffia, meg nem tudom, hogy micsoda. Tehát nyilván mindig van egyfajta ilyen sértettség abban a társaságban, jogos vagy jogtalan, most ez majdnem, hogy mellékes, hogy hát, hogy elég volt egy bizonyos szisztémából, valami mást akarunk, újat akarunk, és valóban, hogyha egy kicsit is, ugye itt hibáznak leginkább, hogy úgyis megvan ezeknek a csapatoknak, a nagyon domináns csapatoknak a hihetetlen előnye, mert nagyon gazdagok, szépek, nem tudom én micsoda. Tehát úgy még plusz hátulról még löködik is őket, arra semmi szükségük nincsen, mert úgyis mindenük készen áll ahhoz, hogy egy újabb győzelemet bármikor learassanak, és igazság szerint, ha már bármilyen szinten lenne intenciója az FIA-nak, hogy beavatkozzon egy világbajnokság sorsába, hát én biztos, ha nagyon szörmentén is fű alatt, inkább azt próbálnám valahogy elérni, hogy az ellenfelek erősödjenek, hogy ők jussanak több esélyhez, hiszen mindenkinek az az érdeke azért, és ezt hányszor halljuk, aztán mégse történik igazából semmi, hogy izgalmasabb legyen a bajnokság, ilyen mindenféle álszabályokkal, meg autó, méreg drága autó átépítési parancsolatokkal próbálják azt az eredményt elérni, amit voltak éppen egészen egyszerű módon is meg lehetne talán csinálni, hogyha mondjuk kihátrálnának ebből a szempontból a domináns csapatok mögül, és nem kényeztetnék őket ilyen kedvencként.
Én nem akarom az ördögöt a falra festeni, de én azt mondom, hogy az ilyen döntéseknek hála azért, és főleg az, hogy az emberek most már egyre, az embereknek egyre több fórum nyílik, egyre több fórum van a kezükben, ahol elmondhatják büntetlenül, sokszor nyomdafestéket nem tűrő stílusba a véleményüket. Én nem akarom az ördögöt a falra festeni, de ezek olyan indulatokat szítanak, ami nekem félek, hogy ennek egyszer nem lesz szép következménye, hogyha mondjuk adná már végre a jó Isten, hogy végre visszatérjünk a lelátókhoz. Én régen azért imádtam ezt a sportágat, mert amikor például mondjuk a 2000-es években késhegyre menő csatát vívott a Schumi meg a Mika Häkkinen, akkor ha kimentél a Magyar Nagydíjra, és kint volt x 10 vagy akár 100 ezer ember, akkor a Ferrari Drucker leült a McLaren Drucker mellé, együtt nézték, és azon kívül, hogy volt egy egészséges zrikálás, azon kívül nem volt olyan pocskondiázás, mint most. És én attól félek, tehát hogyha megnézed magát a folyamatot, és megnézed magát a stílusnak az eldurulását, nem szeretném, hogy ott tartsunk, hogy mit tudom én, 68-an be vannak rúgva az egyik oldalt, a másik oldalt is azért mondjuk van egy kis nyomás a fejbe, és akkor mondjuk nem egészséges zrikálás indul, hanem mondjuk tetlegességig fajul a dolog. Régen azt mondtam, hogy na igen, ettől is szép ez a sportág, mert egy picikét különb a focitól, ahol mondjuk simán összeverekednek azért, mert te a zöld csapatot szereted, én meg a lilát.
Hát ez sajnos benne van a pakliban, vagy a jövőképben, mert ugye azt azért láthatjuk így világviszonylatban is most minden téren, hogy ezek az indulatoknak a kezelése ahhoz képest, hogy mennyi pszichológus, meg munkaterápia, meg mindenféle, tehát hogy egy tudomány ágak épülnek arra, hogy hogyan kéne az emberi jellemet, meg viselkedés kordában tartani, hogy azért nagyon vadhajtások vannak. Hát most csak a Kapitólium ostromát veszel, ugye tavaly ősszel, most bármikor, bármilyen társaság kis túlzással ugye fölhetszelhető most. Alapvetően még tényleg az is előfordulhat, hogy kell csak egy vezérűrő, egy autóverseny lelátón, vagy ahol folyik a sör, meg a mindenféle alkohol, azért ezek a szurkolók se szoktak azért nagyon szomjasak lenni adott esetben. Tehát egy-egy ilyen rossz döntés, vagy nem úgy alakuló eredmény, tényleg kiválthat olyan indulatokat, amiknek aztán ki tudja, mi lesz a vége, és egy ilyen közegben, ahol nagyon sok ember van, amikor már megint nagyon sok ember lehet, hát hányszor hallottunk ilyet, hogy rockkoncerteken, meg ilyen-olyan tömegrendezvényeken aztán pánik tört ki, vagy tömegverekedés, és annak nagyon csúnya vége tud lenni.
Én most akkor azt javaslom, hogy térjünk vissza igazából a hipotetikus és a filozófiai kérdésekről a tényekhez, és most már egy picit szakadjunk el a Verstappen és Hamilton csatától, hanem hogy unblock nézzük meg magát az egész Forma 1-es hétvégét, hiszen a Bahrainban, ahogy mondtam a bevezetőben, egy piszok jó versenyt láttunk, benne volt minden, egy izgalmas szombati időmérő, egy nagyon patent vasárnapi verseny, ami az elejétől a végéig fordulatos, eseménydús, taktikai csatáktól színesített, nagyszerű verseny volt, mind az élmezőnyben, és mind a középmezőnyben. Úgyhogy nézzük meg egy picikét, hogy mit láttunk most így nagyjából így a mezőnyt, így unblock, így vizsgáljuk meg. Maradjunk továbbra is a Red Bullnál és a Mercedesnél, mert ugye mégiscsak azért ők kapták a figyelemnek a többségét. Kérem szépen, azt lehet mondani, hogy ezen a pályán a Mercedes legyőzőre talált a Red Bull személyében, tehát a Red Bull végre fölnőtt a feladathoz.
Ahhoz, igen, hozták azt, amit a téli teszten előrevetített a teljesítményük.
Gondoltad volna ezt? Mert én szkeptikus voltam, én meg voltam győződve arról, hogy a Merci altat, és lehet, hogy odaértem a Red Bull, de hogy nem előzte meg, abban szinte biztos voltam.
Hát nem gondoltam, hanem inkább reméltem, hogy így lesz, mert tényleg minden sorozat egyszer véget kell szakadjon. Másrészt meg hát tudjuk, hogy a Mercedesnél hihetetlen kapacitások vannak, és tényleg jellemző volt rájuk az utóbbi pár évben. Én is ott voltam egy csomó téli teszten Barcelonában, meg még Jerezben korábban, ahol végig panaszkodták a 3, 4, 6, 8 napot, akárhány is volt. Futottak ugyan egy-két jó kör, de ahogy itt emlegetted is, ezt az altató mesés sztorit adták elő, hogy jaj, még rengeteg dolgunk van, és akkor ugye eljött általában a Melbourne-i futam, és akkor onnantól kezdve lelépték a mezőnyt. Itt ugye megint elhangzottak a kritikák, egyrészt ugye talán egy Bottas leggyorsabb idő volt valamelyik nap a teszten, de alapvetően lemaradozva végeztek, ugye Hamilton is többször elmondta, hogy ideges az autó hátulja, amelyik ki kell találni egy csomó mindent. Csak hát pont ehhez vagyunk hozzászokva, igen, erre van a teszt, hogy ez kiderül, ezt el is végzik. Mire jön a futam, vagy a szezon első komoly megmérettetése, az a Latofurt, az el van végezve, és jöhetnek a sikerek is. Ez nyilván nem állnak rosszul, még így se, hiszen egyrészt nyertek, másrészt ugye 1-3, az még mindig egy elég izmos eredmény, de láthatólag minimum ugyanazon a szinten van a Red Bull, sőt igen, azt lehet mondani, hogy mintha egy hajszállal azért előttük járna, ami versenyről versenyre, pályáról pályára változni fog egészen biztosan. Abba lehet bízni, hogy a világbajnokság szempontjait tekintsük, és se nem Red Bull, se nem Mercedes pártiként mondom, hogy valamilyen szinten legalább ezt az állapotot konzerválni tudják a Red Bullnál, és nem fognak a Mercedes mérnökök megint valami olyan zseniális dolgot kitalálni, amivel újból eléjük kerülnek, mert a Hamilton most akármilyen kis aprócska trükk is volt ez a részéről, alapvetően elképesztően jó pilóta még mindig, iszonyúan gyors, kis ujjában van az egész. A Bottas szegény meg hát ő mindig is erre volt képes, tehát ezt most már azért láthatjuk, hogy a téli fogadkozások meg egy-egy győzelem az persze belefér a szezonjába, de ő vele, mint potens világbajnok jelöltel nem kell számolni. Tehát ott van, de az a kérdés, hogy most egyrészt, ha valami sújtja a Mercedes-t, akkor az biztos, hogy az ő autójával történik. Lásd a mostani kerékcserét, vagy egy-egy lerobbanás, vagy bármi egyéb, meg azért ő hibázik is. Tehát 2-3 futamot el szokott dobni saját hibájából. Szegény Perez sajnáltam igazából, mert hát rémes lett volna részére, hogyha rögtön a felvezető körbe kiesik. és megint megmutatta azt, hát ha nem is nyert, mint egy évvel, vagy tavaly ősszel, ugye ugyanúgy az utolsó helyről kászálódott vissza, és aztán nyerni is tudott a Racing Ponttal, de hát szerintem ez a ötödik hely, amit elért, még mindig egy szenzációs eredmény. Az lehet, hogy ő nem lesz olyan gyors, és minden a Verstappen köré van kiépítve most már hosszú évek óta a Red Bullnál. Nem is véletlen, hogy szegény Gasly meg Albon is elvérzett, de a Perez azért más anyagból van gyúrva, sokkal régebb óta itt van, föl van vértezve egy ellenálló képességgel, tehát őtőle még fogunk jó eredményeket látni, és egész biztos, hogy még nyerni is fog idén Red Bull-al, ugyanúgy, mint ahogy persze Verstappen is.
Gondolataim itt a Mercedes Red Bull dologhoz. Tehát az egyik az az, hogy összetelti a Mercedes a kezét, hogy volt egy technikai gondja a Pereznek, mert hogyha nincs gondja a Pereznek, akkor az simán Red Bull 2-3. És a kérdés az az, és ezért várom nagyon majd az április 16-18-án Imolában rendezendő második fordulót, hogy kiderüljön, hogy Imolában mi a helyzet. Ugye, és azért én még mindig egy kicsikét parázok attól, hogy jönnek az egyéb versenypályák, ahol a Mercedes azért versenyképesebb, mert azért azt tudjuk, hogy ez nem annyira fekszik a Mercedesnek, ez a Bahraini pálya, mint mondjuk akár mondjuk a többi. És én még mindig parázok attól, hogy elhúzták az órunk előtt egy parád és első versennyel a mézes madzagot, és utána pedig jön majd a keserű ébredés, és megint a Mercedes hülyére ver mindenkit, és azt hittük, hogy na most végre az idén lesz egy minőségi csata a világbajnoki címért, és akkor nem lesz, úgyhogy meglátjuk, hogy akkor ez így hogy lesz, meg hát nyilván az a kérdés, hogy ki hogy majd hatékonyabb, ki tud majd gyorsabban, illetőleg hatékonyabban majd fejleszteni. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez is azért úgy. Biztos, hogy lesz ingadozás, de maradjunk annyiba, hogy remélem, hogy nagyon-nagyon szoros lesz továbbra is itt az élmezőny. Ha a Red Bullnak szüksége lesz egy motiváló tényezőre bent ott Milton Keynesbe, hogy motiválja a gyárban dolgozókat egy jobb munkára, hogy most tényleg elkapható közelségbe került a Mercedes, akkor én azt javaslom nekik, hogy a időmérő edzés végén, amikor a Verstappen 4/10 adott a Hamiltonnak, ugye bevágták egyből ugye a Red Bull garást, ahol mindenki ugrált, és utána pedig bevágták a Mercedes garást, ahol mindenkinek megnyúlt az arca a döbbenettől. Úgyhogy ha van egy kis humorérzékük, akkor ezt a képet, ezt kimerevítik, kinyomtatják egy hatalmas nagy molinóra, és ezt kiteszik a dolgozóknak az orra elé, hogy srácok, eddig ennyit ért a munkátok, csak így tovább, mert ez csak így lehet. És még egy epés megjegyzés ezzel kapcsolatban, ugye a szombati elvesztett időmérő edzés után a Hamilton nyilván ugye elkezdett ott ugye hát magyarázkodni, hogy hát igen, mert hogy nekünk ez azért estünk vissza ennyire, mert hogy a szabályokat direkt azért hozták, hogy akkor a Mercedes-t hátráltassák, és hogy tatara-tara, így meg úgy, meg amúgy, és akkor ha már volt egy szójátékom, akkor itt is lenne egy szójátékom ezzel kapcsolatban, mint reakció a Hamiltonnak a nyilatkozataira a szombati időmérő edzés után, ugye, hogy ugye most hogy úgy hívják, hogy Sir Hamilton, hát ugye a Sir-t azt hogy írják? Sír, tehát hogyha Sír Hamilton, tehát mindegy, de ezt most így engedjük el. Viszont térjünk át a következő kategóriára, piszokszoros középmezőny utánuk. Hát ott a McLaren, ott a Ferrari, Karesz. Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy a Ferrari okozta mindenki számára a Red Bull után a második legnagyobb meglepetést. Hát mindenki arra számított, hogy ezek le lesznek maradva, mint a borra való. Erre olyan pariba voltak a McLarennel, hogy le a kalappal.
Hát azt is nyilatkozták a verseny után mind a két pilóta, meg a Binotto is, hogy voltak éppen, hogyha ők ezt előre belengetik nekik ezt az eredményt, azonnal ráütik a pecsétet, ami hát szép dolog, de ugye még mind, ez voltak éppen a tavalyi évhez viszonyítva beszélünk, mert egy Ferrari szempontjából azért még mindig sovánka a hatodik meg a nyolcadik hely, akkor, hogyha valóban oda akarnak érni majd egy olyan szituációba, hogy minimum a dobogós helyezésekért küzdjenek, és hát ne adj Isten majd valamikor, bár ugye azt az elnök maga közölte, hogy 22 előtt biztos nem fognak nyerni. Ugye az sose jó, vagy sose jó érzés, felteszem egy pilóta számára, hogyha indulok negyedikként, és hátrébb érek célba, mint ahogy nekivágtam egy versenynek. Hát az mégiscsak egy hátrafele mozgás. szám szerint is így van. Ugye Sainz ugyanazon a pozícióban ért célba, ahonnan indult, az úgy nagyjából rendben van, ott be is vallotta, hogy egy kicsit óvatoskodott ezen az első Ferrari-s versenyén, az volt a számára a cél, hogy meglássa a kockázászót, és annak örüljön, hogy sikerült célba érnie, és egy-két olyan zicsert talán kihagyott, amit máskor bevállalt volna. Leclerc meg fantasztikusan ment megint, éppen ezért intőjel azért, hogy egy negyedik helyből is csak egy hatodikot tudott csinálni, amikor egy álomrajtot vett megint, szenzációsan védekezett bizonyos helyzetekben, de egyszerűen a kocsiban egyelőre csak ennyi van. És még ugye erre is, mint ahogy te is azt mondtad, hogy hát ennek is nagyon örülni kell, és félig meddig ugye meglepetés, hogy itt végeztek, de hát ugye az lenne majd a igazi meglepetés, hogyha dobogó környéki helyekért tudnak harcolni, és itt jön a McLaren, amelyik ezt nagyjából majdnem, hogy hozni tudta, mert a Norris is elképesztően ment. Tehát ő is ugye folyamatosan helycseréknek a függvényében ugyan, de dobogós helyeken autókázott végig. Negyedik lett a végén, de ettől függetlenül azt hiszem büszke lehet magára, pláne így, hogy hát azért elég csúnyán rávert új csapattársára, Ricardóra.
Én azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg a Ferrari nem számított erre, hogy ennyire jók lesznek ezen a hétvégén. Ugye megvolt a Q3-as kör, és a levezető körbe a Leclerc ő maga a Team Radio-ba elismerte, hogy gyerekek, hát ez sokkal jobb, mint amit vártunk. Ez sokkal jobb, mint amire számítottunk. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó motiváció lehet így a későbbiek számára a Ferrari részéről. Bizony, a McLarennel egyetértek, Norris nagyon-nagyon jót, mert igazából azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen a McLaren ott folytatta, ahol abba hagyta. Tehát ugye a Mercedes és a McLaren után stabil harmadik ként fejezte be. Bár azt el kell, hogy mondjam, hogy azért az idén, én azért úgy gondolom, hogy ugyanúgy megvannak a nagyon komoly kihívók a McLaren számára. Tehát azért ez az, hogy most bejöttek negyedik, meg azt hiszem talán hetedik helyen, hogy a Ricardo hetedik lett, azért ez még messze nem olyan, mint ami, mert tavaly is volt, ugye rengeteg ilyen eredmények, hogy 4-6, 4-5, 6-7, ezért nem így van, mert azért ott van még a Ferrari mellett, még azt kell, hogy mondjam, hogy Fernando Alonso, aki, én azt kell, hogy ha valaki, ugye mondtuk azt, hogy Leclerc parádésan jött, én azt kell, hogy mondjam, az Alonso is nagyon parádés volt ezen a hét.
Róla mindenképp meg akartam én is emlékezni, mert semmit nem vesztett a frissességéből és a harci kedvéből, sőt.
Hát konkrétan egy mint kiderült, egy szendvicshez csomagoló zacskó fosztotta meg attól, hogy egyetlen célba érjen, hiszen talán a verseny második harmadában, vagy a harmadik harmadában készült kiállni egy fék probléma miatt, berántották őt, de ahhoz képest, hallod, az öreg, hogy a két 40 pluszos, a két 40 pluszos trendi korelnök, hát azért Räikkönennel együtt azért nagyon-nagyon jót mentek, de Alonso előtt kimondotta le a kalappal, és ugye amiért nem aludhat nyugodtan a McLaren és a Ferrari, sőt még Alonso sem, az az Alfa Tauri, akik bika erősek voltak, de viszont mocskosul félre ment nekik ez a vasárnap. Tehát pénteken erősek voltak, szombaton erősek voltak, és vasárnap pedig semmi nem jött össze, és előbb-utóbb nem lesz az, hogy akkor nekik állandóan pehjük van.
Hát amennyiben pek, szóval mondjuk a Gasly kicsit ezt ellükéskedte, ezt a karamboltot az elején, semmi szükség nem volt rá, hogy ütközzön. Japán fiú meg tényleg nagyon hozta magát, tehát róla már úgy lehetett hallani is, meg a teszteken is jókat virított. Ugye az mindig egy kicsit ugye kétes, hogy egy teszten egy tök újonc, mikor második helyet ér el, az vajon mitől van, de láthatólag ott van, és ügyesen csinálja, hát egyetlen japán, ugye úgy is hirdették, hogy belengedték az Alfa Taurisok, hogy hát az egyetlen japán pilóta is az első, aki a nyitófutamán pontot tudott szerezni, mert azért az nem volt nagyon jellemző a japánokra, hogy dőltek volna a pontok, főleg a nyitó első szezonjukban.
Viszont azért azt is meg kell említeni, hogy azok, akik csapatot váltottak, és név szerint itt ugye Perezre, Ricardóra és Sainzra gondolok, azért az most nagyon-nagyon látszott ezen a hétvégén, hogy ez a három tesztnap, ez édes kevés volt ahhoz, hogy egyáltalán átszokjanak, beleszokjanak, belerázódjanak, mert azért mind a háromnál azért elég nagy volt a különbség, úgyhogy ezért nem is lenne érdemes róluk lerántani a keresztvizet, mert nekik még tényleg még valóban tapasztalatra van szükségük. Mint ahogy Sebastian Vettelnek is.
Na, épp azt akartam mondani, hogy viszont Sebastian Vettel ugyanazt produkálta, mint a Ferrari-ba tavaly. Tehát ő már hozzászokott.
Én az az igazság, hogy azt kell, hogy mondjam neked, hogy a szombati produkcióért meg kell, hogy védjem, mert ugye ő a Q1-be, amikor az utolsó lövésére ment ki, és megkezdte a körét, akkor ugye kétszerű sárga zászlót kapott, tehát ő azért esett ki a Q1-be, mert ugye egyszer az egyes kanyarban ugye a Mazepin dobta el a Verdát, azért volt ott sárga zászló, a nyolcas kanyarban pedig a Sainz miatt volt sárga zászlós jelzés, tehát neki ott lassítania kellett, tehát neki ott azért lőttek. És még a verseny elején azt mondtam, hogy még tök jó rajtot, utolsó helyről indult, ugye 19-ből jött 14-re, de utána... És utána megállt, mint a beton, és egy olyan amatőr hibá miatt esett ki, vagy hát nem esett ki, de egy olyan amatőr hiba miatt akadt össze az okonnal, hogy én azt mondtam,
okon
hogy...
Hey,
okon ezt okon vette ezt a dolgot. Mondj már erre pár szót, mert ez azért a szombat védhető, de ez a vasárnap, ez kínos volt.
Hát én nem tudom, én azt hiszem, hogy szegény Vettel nem tette jól, amikor nem mondott búcsút a Forma 1-nek a tavalyi év végén. Tehát két olyan szezon volt mögötte egy Ferrari-val, ami hát nem sok babért termett a számára. Egyre látványosabban csúszott lefelé, és nem tudom, hogy miből gondolta azt, hogyha átmegy egy ilyen deklaráltan közép csapathoz, mert hiába nyert a Racing Point tavaly egy futamot, hiába voltak jó eredményeik itt-ott, meg ugye a kis csapatok úgymond mindig szimpatikusabbak, mint ezek a régi nagy bölények, pláne gyári csapatokról, ha beszélünk, mindig érez az ember valamiféle együttérzést, hogy hát itten próbálkoznak, de hát azért azt lehetett tudni, hogy akár milyen szinten keresztelik át a Racing Pointot Aston Martinra, attól az még az egész habitusában Lawrence Stroll ide vagy oda, nem egy világverő csapat. Tehát ez olyan, amikor szegény Emerson Fittipaldi a Koperszukára szenvedett, vagy Damon Hill elment az Eroshoz, meg a Jordanhez, és ezeket nem jó látni, amikor nagy pilóták ilyen nagyon szomorú hagytudalt, és ráadásul így meghosszabbítva is, mert itt legalább a Ferrari-s periódusa lejártával mondhatta volna azt, hogy ez is megvolt, nem jött össze a WBC-m, köszöni szépen, nyert 14 versenyt, azzal a Ferrari örökranglistán is a harmadik helyre küzdötte föl magát Schumacher és Lauda mögé, tehát igazából olyan nagyon-nagyon szégyelnie nincs mit, nem lett világbajnok, tény is való, itt a fiatalság, jött a Leclerc, teljesen papíron, feketén-fehéren kiderült, hogy ő már lassacskán, hiába, hogy még csak 33 éves, de egy ilyen idősödő generációhoz tartozik, veszi a kalapját és távozik. Tehát ez, hogy egy Lance Stroll fogja most szénni, alázni ebbe az évbe, én nem tudom, hogy neki erre miért volt szüksége. A pénz már nem kell neki. Ugye azt mondta, amikor ide leszerződött, meglátjuk, hogy csodákat fog tenni 2021-ben. Hát én nem tudom, hogy mire gondolt, hogyha ez a csoda, akkor az egy elég szomorú történet.
Én azt mondom, hogy azért adjunk türelmet még azért Vettelnek, mert nyilván neki is, nyilván neki is
benekkel.
Hát persze, hát azért mielőtt végleg pálcát törnénk felette, viszont azért azt meg kell állapítani, hogy azért, hogyha mondjuk tegyük föl ez az év, ez nem jön össze, és egy Lance Stroll csapaton belül eredményesebb lesz, mint ő, azért azt kell, hogy mondjam, hogy akkor viszont menthetetlenül ráéket a loser bélyeg,
Erről beszélek, de ez 4-5 verseny után így lesz.
Hát még, én azt mondom, hogy 4-5 verseny is még kevés. Tehát én azt mondom, hogy szokja meg, persze, nyilván más technika, máshogy fog a fék, máshogy van a beállítás, máshogy van a motor karakterisztika, stb. De én azt mondom, hogy vegyük az egész évet, és tényleg ennyi türelmet azért adjunk neki. De hogyha tényleg, hogyha egy Lance Stroll ellen is elbukik, akkor nyilván rá fog égni ugye a loser bélyeg, illetőleg, amit több helyen is hallottam már, hogy igazából akkor azt lehet mondani, hogy azért az a 4 világbajnoki cím, az egy barokkos túlzás, és még inkább az a 4 világbajnoki cím tovább emeli Adrian Newey-nak a zsenialitását, mert tervezett egy olyan autót, amivel Vettel 4 világbajnoki címet tudott szerezni. Nyilván a világbajnoki címet is meg kell szerezni, mert egy Mark Webbernek ugyanúgy adott volt a lehetőség, csak ő nem volt annyira jó képességű pilóta, hogy konstansan tudja hozni a kiemelkedő eredményeket. Na de akkor viszont engem ott csöngenek a fülembe a Ferrari-s éveiből Alonsonak 11-12 például, amikor ő számtalanszor nyilatkozta, amikor ilyen kielezetté vált a világbajnoki küzdelem, hogy ő nem Vettellel áll csatába, hanem Adrian Newey-val. És akkor persze Alonso direkt túloz, meg pszichojáték, meg nagy szarkeverő, meg tattaratara. De akkor ezek után akkor még ezeket ilyen teljesítmény után akkor megfordul a fejedbe, hogy hát te fél, lehet, hogy nem is mondott olyan hülyeséget a spanyol.
Jó, mondjuk ez tényleg egy elég árnyal dolog, hogy ki mennyiben részesedik egy világbajnoki címből. Azért azt szögezzük le, hogy nagyon kevés olyan világbajnok van, aki egy vacakautóval lett világbajnok. Az olyan mázlik el, illetve más pilóták szemszögéből olyan pech sorozat, mint mondjuk Keke Rosberg, ahogy megnyerte a 82-ben a VB címet. Nem is tudom, kit lehet még hozzá hasonlót mondani. Tehát általában azért a világbajnokok minimum a mezőny egyik legjobb autójában ülnek, hanem a legjobb autójában, és hát akár ő is nézzük, ugye ahhoz, hogy megnyerje egy versenyt, az autó gyors kell legyen, állóképes. Tehát ő vagy az egyik, vagy a másik hiányzik, hogy nehéz vele versenyt nyerni, és még ugye akkor jön a pilóta, aki ezt ugye tudja úgy terelgetni, hogy, és épp vissza is lehet ugyanezzel lőni, amit mondtál, hogy igenis, egy nagyon fiatal Vettel, egy már ravasz és tapasztalt, és ugyancsak jó autóval rendelkező Alonsót vert meg kétszer, tehát 10-ben és 12-ben. Kétségtelen, hogy az Alonsónak minden esélye megvolt arra, hogy világbajnok legyen, és hát tényleg lehet is bizonyos értelemben sajnálni, hogy legalább az egyik cím nem jött össze, de megcsinálta. Tehát, és amikor már kim vagy a pályán, az Adrian Newey nem tud helyetted körbe menni 80 körön keresztül. Tehát ott neked fejben, lélekben, minden egyes porcikádban maximumot kell kihozni magadból. Talán emlékszel rá, hogy a brazil nagydíjon 12-ben megpördült a rajt után a Vettel, és visszaesett a mezőny végére, és mindenki már ott örvendezett, hogy megvan az Alonsónak a VB címe, és ugyanúgy, hogy a Massának nem lett meg 2008-ban, neki se lett meg, mert a Vettel visszajött, és visszadolgozta magát az egész mezőnyön keresztül, amihez aztán még inkább kell koncentrálni, hogy senkivel ne ütközzön, meg ne vétsen egy apró hibát se. Tehát ez egy nehéz dolog, hogy csak a Red Bull számlájára írjuk azt, hogy a Vettel 4-szeres világbajnok, kétségtelen nagyon gyorsan, szinte egy ilyen egy tömbbe látom én is az egészet, ha visszagondolok rá, az a 4 év, azt olyan gyorsan megnyerte, nagyon fiatalon, ilyen szempillantás volt az egész, holott már azt is unta az ember, amikor egyfolytában csak ő nyert, azt hiszem 13-ban volt az, hogy a nyári szünet után az összes futamot ő nyerte, tehát abba is volt azért valami rémületes, de hát mint minden ilyenben az ember bizonyos értelemben ugye csodálja is, hogy hát ezek erre képesek. Nagyon emlékszem, amikor Frank Williams azt mondta, és ott mindenki már sápítozott, hogy ezt nem lehet bírni, hogy a Schumacher mindent megnyer, és ő azt mondja, hogy igenis élvezem ezt, mert azt látom, hogy egy csodálatosan megtervezett autóba, ez egy zseniális pilóta a maximumot nyújtja, amit a Forma 1-be lehet, és őt ezt szórakoztatja. Lehet, hogy egy kicsit más szemmel nézte az egészet, mint egy mezei rajongó vagy néző, de ez is egy megközelítése ennek az egész sportágnak.
Hát akkor én azt hiszem, hogy ezzel el is érkeztünk a mai műsődünk végéhez, mert ez egy nagyon jó zárszó lett véleményem szerint. Meg hát másrészt meg ugye ketyeg az óra, és le kell tenni a lantot, mert itt a Max Rádióba műsoridő keretek közé vagyunk szorítva, úgyhogy sok megválaszolatlan és nyitott kérdésünk van, amire várjuk majd a választ, amit legkorábban április 16 és 18 között majd Imolába fogunk megkapni.
Vagy
még ott sem, így van. Úgyhogy köszönöm mindenkinek a figyelmét, és találkozunk legközelebb egymással, és hogyha nem akartok addig várni, akkor javaslom, hogy keressétek fel a GP Shop Száguldó Cirkusz a legnépszerűbb podcast csatornákon, ahol a korábbi beszélgetéseinket akár Méhes Károlyal, vagy akár vendégbeugróinkkal, Szelecki Ádámmal, vagy Kis Norbival is fönt vannak. Ez név szerint a Spotify, a Deezer, az iTunes, a Google Podcast, és most már az Amazon Music-on is megtalálhatóak vagyunk, hogyha csak annyit kell beütni a keresőbe, hogy GP Shop, és akkor vissza lehet hallgatni az adásokat, és hogyha tetszett, amit hallotok, akkor pedig ne felejtsetek el a feliratkozás gombra rányomni. Karesz, köszönöm, hogy itt voltál velünk, és időt szakadtál erre a beszélgetésre. Vigyázz magadra, és kívánok mindenkinek nagyszerű mindent, és hát persze jó egészséget, és hát végre, itt van újra a Forma 1. Szevasztok, legyetek jók!